Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megy tovább a Millás reggelét a 90.9 Jazzy Rádión. Október 14-e, hétfő van, 8 óra, 10 perc a stúdióban Kántor Endre.
És Gede Balázs.
Aki nagyon szomorú, mert félig megmaradt a gocsibogyós zappelje.
Hát nem, azt nem ilyenkor kell, nem ilyenkor kell, kedves
Balázs. Ez a nagy szünet, ilyenkor tud. Ja,
ez a nagy
ez
szünet?
Ez a nagy szünet, ilyenkor tud szépen megdagadni, ugye van egy elkészülési ideje.
Hát ezek a kulisszatitkok, kedves
hát
hallgatók.
Hát ezek azok, akik a 0630-2010-909-re hasonlóképpen megírhatják a reggeli készülődés és reggelizés részleteit. Nagyon kíváncsian várjuk. Jöttek egyébként útinformáció. Ja, az örök kérdés, sziasztok, mikor lesz kész az M0-as építkezés Sziget-Szent Miklósnál? Több gáz ez a szakasz. Nem tudjuk pontosan. Magyar Odin, szerintem valami 2020 valami, nem? Jövőre már csak átadják.
Majd ilyen nagy táblákra kirakják.
Ah, ja, biztos. Magyar Odin, a Nagy Lajos környékén építenek valamit, útfelbontás, kerítés, egy sávon szivárog a forgalom, kerüljétek, ha tehetitek, Jeg. Írta ezt nekünk, köszönjük szépen. 0630-2010-909.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Hát megint nem kis fába vágtuk fejszénket, és a tiszt Gerendi Zoltánné, a BDO Magyarország ügyvezetői adótanácsadó partnerei, hogy először menjen neki Oroszországnak, mert adóvilág rovatunkba ide utazunk.
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát nem mirigylünk, ugye, hogy ennyi idő alatt valami összefoglaló zonzát hozzá nekünk Oroszországból, ez szép kihívás.
Hát először az országról röviden, de szerintem nagyon érdekes ország, és szerintem nagyon izgalmas az adórendszere is, meg egyébként a történet, ami ott van. Ugye hát földrajzilag azért tudunk néhány dolgot, főleg Magyarországon, Oroszországról, sokat tanultunk róla talán még a régi időben, de szerintem ma is. Tehát a föld legnagyobb ország, a 17 millió négyzetkilométer, ami kb. 200-szorosa így kerekítve a Magyarországnak, tehát úgy kicsit úgy érzékeljük. De gyakorlatilag a lakosságát tekintve 147 milliós, ez a 9. csak a világon. Tehát azért mondjuk Banglades, Nigéria, Pakisztán, Brazília is megelőzi lakosságban. És GDP-ben meg a 12. Na most amit tudni kell nagyon röviden Oroszországról, tehát ilyen földrajzilag is, vagy ilyen ásványkincsek, vagy a föld ilyen ásványkincsének kb. 30%-ával rendelkezik. Tehát ez a nagy terület, ez nagy ásványi gazdagságot is jelent, és hát ebből ered az, hogy az oroszok a világ második legnagyobb olajexportőre, egy igazi energia, ilyen szuperhatalom, tehát az olaj, a gáz és az energia többi formája is, tehát nekik erőműveik is vannak. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, ahol meghatározóak, de beleértve még a fémeknél is, tehát a különböző speciális fémekben is borzasztó erős Oroszország. Tehát azt lehet mondani, hogy egy a föld leggazdagabb országa, a legnagyobb országa, és mégis a történelme okán gyakorlatilag egy, hát nem tud a top 10-be bekerülni gazdaságilag. Ennek oka nyilván 80 év kommunizmusban van, tehát én azt most nem elemezném végig, hogy mi történt ott, mint ahogy tettük több országban, és 30 év változás, mert ez a perestroika után jött 30 év a 90-es évektől, ami így kerekítve most már egy 2019-ben 30 év, És ez a majd Botond elmondja, hogy ez mit jelentett politikailag, de gazdaságilag ez egy óriási fordulat volt, ahogy láttuk azt is, hogy megjelentek az oligarchák, megjelentek az orosz vállalatok, ami önmagában szintén egy nagyon komoly történet, ugyanis a privatizáció, ahogy én olvastam, az nem egészen úgy zajlott, mint itt, tehát itt igazi tulajdonjogokat ezeken a volt állami, tehát itt a privatizáció nem nagyon jelentetett más, mint azt, hogy ezeknek az üzemeknek a kezelői vagy működtetői jogát kapták meg, tehát amire én olvastam, ezek a cégek, ezek valamifajta speciális jogokkal rendelkeznek, akik ezeket megszerezték, a cégek működtetését illetően, de azt hiszem az egyik ilyen híresebb oligarcha, Gyeri Paszka mondta, hogy ha nem jól csinálják, akkor visszaveheti tőlük az állam. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ők ezeket az iparágokat fejik, működtetik, és ebből van a halatlan gazdagságuk, de igazából maga az állami befolyás az továbbra is nagyon erős, vagy az állami tulajdon döntő részben fenn is áll. Ez egyébként különböző tanulmányoknak is a tárgya folyamatosan, hogy mekkora az orosz állami gazdálkodásnak a mérete. Egy biztos, hogy elég jelentős, de hát ez ugye ott minden állami volt, tehát most amit visszaadnak, az gyakorlatilag nem is visszaadnak, mert nincs kinek visszaadni ennyi idő után, hanem ennek gyakorlatilag a működtetése egy teljesen külön kategória. Nyilván emellett vannak kisebb vállalkozások is, de azért azt hozzá kell tenni, hogy az ország ilyen földrajzi adottsága mellett, de azok a fejlődő orosz cégek nem nagyon egész más éveken futnak, mint azok a cégek és azok az iparágak, amikről az előbb beszéltünk. Tehát Oroszország egy ilyen kettős rendszerben mozog, van az ő belső gazdaságuk, és vannak ezek az óriás cégeik, amelyek egyébként iparágakban meghatározóak, és ennek megfelelően az adózásuk is elég összetett. Most ha rögtön beleugorva és utána egy pár történetet színezve az orosz adózási környezet, azt kell elmondani, hogy egyébként nem rossz. Tehát Oroszországban, mint fogjuk látni, nem az adókulcsokkal van a baj, hanem egyébként majd a bizalommal van a fő baj. És én úgy gondolom, hogy ez nem is nagyon fog változni a közeljövőben.
Tehát de mármint úgy érted, hogy egy külföldi cég számára, aki szeretne mondjuk igen. megvetni a lábát, tehát ott ugye akkor az van, hogy viszonylag oké a környezet, nagy a piac, de mi a bizalom kérdése az, ami érdekes lehet. Halló, Zoli, itt vagy? Nem. Oké.
Mi történt? Ajaj.
Akkor majd visszahívjuk szerintem.
Muzsikára szerintem, és nézzük meg az okát, hogy hova lett.
Na, hát valami történt a vonalunkkal, sajnos, úgyhogy nem tudtuk visszahívni Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adó tanácsadó partnerét, de próbálkozunk.
Viszont Andor írt nekünk reggeli készülődős kulisszatitkot, ahogy azt kértük, a 0630-2010-909-re. Azért a 10 km futás után egy 10 centis bagett darab sonkával, sajttal, tejfölös, túró, teljes kávé. Hát ez most nagyon jól jönne. Ez a zapkása. Így, ez az
úgy, összes, együtt, ugye? A futás is minden, ugye? Nagyon jó.
Ja, okay. Nem, a futás nem kell. A reggelit.
Látod? Pedig az nagyon jó. Hát nagyon futás jó. Után enni még de jobb. Baj,
10 kilométer ilyen korán reggel.
Á, ne viccelj. Soha nincs elég korán.
De nekem nem jók az ízületeim, és egyszer próbáltam a korán reggeli futást, hogy majd én nagyon friss leszek.
Hát próbálj meg ilyen ágymelegítőt berakni.
Épp, hogy túléltem.
Ágymelegítő pokróc kell, és akkor ezt bekapcsolod, amikor így, már így aha. Jól fölmelegít, és akkor onnantól kezdve neki lehet.
Nézd, egyszerűbb, menni. Hogyha nem reggel, hanem akkor napközben futok, vagy délután. Aztán kaptunk még egy olyat, hogy Szerémi úton, a Galvani úttól nem működnek a lámpák befelé, rendőr sehol, csak aki mit tud. És a Pasaréti út felújításának vége választási bukás fényében a 2020-as országgyűlési képviselő választás előttre tolódott, megértésüket köszönjük. Idézőjelben, ez csak nem így van kiírva. Úgyhogy ezeket kaptuk, és gyorsan nézem még a Vibert, a WhatsAppot.
Én közben újra elértem Gerendi Zoltánt, úgyhogy itt van velünk a vonalban. Elnézést kérünk, valami igen, történt a vonalra. Na, szóval ott tartottunk,
viszont
hogy...
Viszont rettentő kevés időnk maradt de ennek, ennek köszönhető.
Most kihúzzuk egy picit. Azt fejtegettük, hogy tehát egy külföldi cég számára nagyon klassz a környezet, nagy a piac, minden rendben van, viszont ugye a bizalom a kérdés.
Igen, hát volt egy pár olyan ügy, tehát majd gyorsan végfutunk az azon is, hogy meglegyünk, de volt egy pár olyan ügy, ami egyébként politikai ügy is volt, és igen nagy ügy volt ez a Ermitás Fund, meg a Jukosz, amelyik kifejezetten nagy port vert fel, és hát nemzetközi szinten is gyakorlatilag bírósági ügyek születtek ebből. De ami lényeges, hogy itt a Sergej Magnitsky ügy az, ami az Ermitás Fund kapcsán előkerült, és az gyakorlatilag egy ügyvéd volt, aki adóügyekkel foglalkozik, a FAN-nak csinálta az ügyeit, és hát gyakorlatilag ő áldozatul esett, tehát a börtönben halt meg, de nem látták el, azt hiszem ez volt az utolsó hivatalos. Most egyébként rehabilitálták, és talán idén vagy tavaly talán jóvátétel is, és meg is született, de egy biztos, hogy az orosz közigazgatás vagy államigazgatás ilyen szempontból sokkal bonyolultabb, és hát ez a fajta biztonság ezeken a szinteken nem volt meg. Na most egyébként az adórendszer röviden végfut, a 20%-os az áfájuk, de a társasági adók is 20%-os, vannak persze kedvezmények, nincsen helyi iparűzési adók, az esziek meg 13%, ami igen kedvező. Bizonyos esetekben az lehet 35%, és egyébként egy kulcsos. Aha. Tehát röviden az orosz adórendszer igen jó, és még van egyébként egy ilyen, hát ilyen Katához, vagy ilyen volt Evához hasonló vállalkozói adójuk, ami 6%-os, és körülbelül a magyar forint átszámítva 11 millió forintig működik. Most azt kell tudni, hogy Oroszországban most a digitalizáció hatalmas tempóban halad, és ők is, tehát most azért szorozzuk meg az ország méretét, meg a populációt, mindent, ők is ráálltak az online kasszákra, tehát ők az orosz adóhatóság most már 90 másodpercen belül látja, ha a tranzakció történik, ami adóalapot érint. Tehát úgy néz ki, hogy ez a fehérítés ott is nagyon nagy üzemben halad, tehát mindenképpen azt lehet rá mondani, hogy ez egy nagyon komoly előrelépés. Gyakorlatilag az áfában, ott a gabonával, de hát minden ügye sokkal nagyobb hitettségű, mint Magyarországon, vagy sokkal nagyobb számukra játszák. Áfában voltak nagyon komoly visszaélések, különböző közvetítői láncokon keresztül, áfa szempontból az nagyon komoly, illetve hát gyakorlatilag azt lehet látni, hogy most a holding modelleket támadják elég erősen, mert a külföldi részesedések, főleg ezek az orosz gazdag orosz befektetéseknek egy része külföldi holdingokon keresztül van, és ezeket próbálják valahogy kontrollálni. Itt egyébként folyamatos a műsor ezekkel a cégekkel, ezekkel az emberekkel. hanem otthon, akkor külföldön. Tehát ami talán sajtóhír volt, a Kerimovot, aki egy orosz, gyakorlatilag a Szulajmán Kerimov, azt a franciák vették őrizetbe 2017-ben adócsalás miatt, persze akkor az orosz állam felszüsszent, hogy ezt nem lehet csinálni, akkor gyakorlatilag folyamatos volt az, hogy tavaly azt hiszem, vagy tavaly volt a Danske Banknak egy óriási, azt hiszem 80 milliárd, nem 30 milliárd dolláros orosz pénzmosás ügye, tehát óriási pénzek mozognak, és azt mondják, hogy az oroszoknak egy jelentős hányada egyébként külföldön tartja a pénzét, és ez az országnak egy bizonyos problémája. Tehát a lényeg az, hogy az orosz adórendszer így lerövidítve is attraktív, tényleg kedvező. Úgy néz ki, hogy most már állami szinten rendelkeznek azokkal az eszközökkel, hogy az adóbehajtás hatékonysága jó. Egyébként azt mondják, hogy az a baj Oroszországgal, hogy ez a 80 év kommunizmus, és az azt követő 30 év nem törölte ki az agyakból azt, hogy az államtól úgymond szabad lopni. Ezt ismerjük, uh-huh. mert mi is ebben benne voltunk, de azért a 80 év több, mint ami gyakorlatilag, hát azt lehet mondani, hát majdnem 40 évünk, és ez azért ez egy elég erős pont. Tehát ott azért a fejekben rendet kellett csinálni, hogy az államnak nem megfizetni, szóval az állam, az enyém, meg a miénk, meg ezek a kategóriák nyilván ott nehezebben álltak össze, és ezért is van az egyébként, hogy az oroszoknál a gazdagság, vagy ez a vagyoni egyenlőtlenség az szinte a legnagyobb. Azt mondják, hogy ők minden statisztikán kívül vannak. Tehát egy orosz gazdag az annyira gazdag, hogy csak na, viszont a szegény az meg nagyon szegény. Tehát gyakorlatilag önálluk ez a fajta társadalmi kiegyenlítődés biztos, hogy a jövőnek egy fontos pontja, de ha adóbevételek így haladnak, már pedig nem egy eladósodott állam, tehát gyakorlatilag azt hiszem 13% körül mozog az államadóságuk, akkor azért szép jövő van még benne, de azért azt is látni kell, hogy ők az iparosodást nem úgy élték meg, és emiatt gyakorlatilag azok az iparágok, amiket látunk a Távol-Keleten és itt tovább, azok itt is jelen vannak, de méretükben és világgazdaságilag nem játszanak ilyen szerepet. De ez nem az adórendszerükön múlik.
Oké, hát figyeljük akkor az eseményeket, elég sok minden érdekes történik, és át fogunk menni most a külpolitikára, egy picit kapcsolva a gazdasághoz, legutóbb már Putyin elnök beszélt arról, hogy az olajkészleteket a világon egy kicsit vissza kéne fogni, a szaudiakkal együttműködnek, úgyhogy ahogy mondtad, mint nyers anyag nagy hatalom is oda teszik.
Hát
a...
ők a
Igen.
Oké, Zoli, köszönjük szépen, jó munkát, szép napot, szia!
Köszönjük nektek is, sziasztok!
Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével beszéltünk, és most hogy lesz, legyen hírek?
Hírek jönnek, ugye? Így van, és utána gyorsan Feledi Botonddal beszélünk.
Mondok egy gyors infót, 11. kerület Szerémi Hengermalom kereszteződésben nem működnek a lámpák, de elég korrekten megoldják a versenyzők, sokat gyalogos, a zebrán, vigyázzunk rájuk, tehát a Szerémi Hengermalom kereszteződésben a 11. kerületben.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Semmi sem olyan értékes, mint a jó munkaerő. Egy vállalat arculatát és jövőjét a munkaerő határozza meg. Mindegy, hogy kis cég vagy multi, hogy felső vagy középvezető, hogy fizikai vagy szellemi dolgozó, minden szinten a leginkább alkalmas emberre van szükség. Hallgasd a Millás reggeli rovatát, a munkaerőpiacot aktuálisan érintő és a vállalati döntéshozókat foglalkoztató témákról. Emberi tényező, a Millás reggeli munkaerőpiaci rovata. Minden pénteken 7:30 után pár perccel. A műsorszám támogatója, a hazai felnőtt képzési piac meghatározó szereplője, a Training 360 Kft. Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgasd minden kedden 7:30 után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat. Kriptopédia, hogy értsd is, mi hajtja az új devizát.
A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető MrCoin Limited.
Reklám.
Fenntartható hétköznapok? Igen, lehetséges. Talán ritkán gondolunk arra, hogy mi köze lehet a naturkozmetikumoknak a planktonokhoz, vagy hogy egy-egy utántöltő megvásárlásával hány százalék felesleges csomagolást spórolhatunk meg. De ezek az apró döntések is számítanak. A DM Kezd Kicsiben felhívással edukációs programot és közösségi kihívást indít, hogy zöldebbek legyenek a hétköznapok. Tedd meg az első lépéseket te is! Csatlakozz a DM Facebook kihívásához!
Hölgyeim és uraim, itt a kapitány beszél. Kérem, csatolják be biztonsági öveiket, mert a LOT 12 közvetlen járatot kínál Budapestről. Legyen ön is a LOT lengyel légitársaság vendége. LOT Polish Airlines.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Komoly győzelmet aratott a baloldal Budapesten, olvasható az Indexen. Nem csak a főpolgármesteri posztot nyerte meg meglepő fölénnyel Karácsony Gergely, de a fővárosi közgyűlésben is stabil 18-15-ös baloldali többség lesz. Az ellenzéki összefogás 9 fővárosi kerületet hódított el a Fidesztől. Azokban a kerületekben, ahol az ellenzéki összefogás adja a polgármestert, a baloldal a kerületi képviselőtestületben is mindenhol többséget szerzett. Sőt, a 22. kerületben a fideszes Karsai Ferencnek 5 évig baloldali testülettel kell majd együtt dolgozni. A 20. kerületben a civil színekben, de fideszes támogatottsággal újra választott Szabados Ákosnak is baloldali többségű testületet kell majd vezetnie. A fővárosi eredmények egyik legfontosabb tanulsága, hogy a város leggazdagabb, leginkább polgárosodott budai kerületeiben a Fidesz támogatottsága óriásit zuhant, olvasható a portálon. A kormányoldal csak a külső, kevésbé elegáns, kertvárosiasabb kerületekben szerepelt elfogadhatóan. A fővárosi agglomeráció fontosabb városai közül az ellenzék jelöltje nyert, egyebek mellett Pilisvörösváron, Érden, Gödön, Százhalombattán, Szentendrén, Szigetszentmiklóson és Vácon is. Török Bálinton a fideszes polgármester újrázott, de a képviselőtestület az ellenzéki, Budaörsön pedig mindent vitt a Fidesz ellenében induló lokálpatrióta egyesület. Korlátozások lesznek a nyugati pályaudvaron. Október 17-től a tetőszerkezet felújításának előkészületeként a nyugati pályaudvar pénztárcsarnokában a teljes belső felületet takaró védőtetőt építenek, adta hírül a MÁV. A november 4-ig tartó első ütemben a pénztárcsarnokban az első 6 ablak működik. Csak a Ceglédi folyosó és a Vágánycsarnok felől lesz megközelíthető, ezzel egy időben a szomszédos Márványcsarnokban a peron felüli üvegfal üvegezését és festését is elkezdik. Hatalmas esőzéseket, orkán erejű szelet, sőt tornádót is okozott a tájfun Japánban. A Hagibisa a legerősebb tájfun, amely az elmúlt 60 évben elérte a szigetországot. A vihar központja Tokiótól nem messze érte el Honsú szigetét, így a legerősebb szél a főváros körüli prefektúrákban tombolt. A Haneda nemzetközi repülőtéren például 157 km/h széllökést mértek. Csiba prefektúrában még egy tornádó is kialakult és okozott jelentős károkat a térségben. A legnagyobb veszélyt azonban a tájfunnal érkező óriási csapadék mennyiség jelentette. Japán középső tartományaiban több 100 mm csapadék hullott le egy másfél nap alatt. A rengeteg eső súlyos áradásokat okozott a sűrű lakott országban. A tájfun tombolása közepette egy földrengés is súlyosbította a helyzetet, amelyet Tokió környékén észleltek, és a Richter skála szerinti 5,7-es erősségű volt. Változékony, de továbbra is meleg idő lesz a héten, hajnalonként ködre kell készülni, majd napközben napsütésre, esőre is számítani lehet, emellett továbbra is marad a meleg, többfelé 20 fok feletti maximumokkal. Ma fátyolos napsütésre készülhetünk, eső nem várható, de a szél olykor megélénkül, délután 20-26 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben a Pesti úton kifelé a Ferihegyi út után a külső sávban. Baleset történt a 9. kerületben a Soroksári úton a Lechner Ödön Fasori villamos átjáróban a Vágóhíd utca vonalában. A 2-es villamos helyett a Boráros tér és a Közvágóhíd között a Soroksári úton közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. A 24-es villamos helyett pedig pótlóbusz közlekedik a Nagyvárad tér és a Közvágóhíd között. Telítettek a sávok az M1-es és az M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, az Egér úton a Kőérberki úttól befelé, az M3-as autópálya fővárosi szakaszán befelé a Szerencs utcáig, valamint az M5-ös bevezető szakaszán az autópiactól. Továbbá akadozik az előrejutás az Erzsébet hídon és a Petőfi hídon Pestre, valamint Csepelen a II. Rákóczi-Ferenc úton és a 6-os főúti bevezetőn az M0-as autóútnál. Tumultus van a Pünköst Fürdő utca, Országút, Hollós Kormin Lajos utca, Dózsa-György utca útvonalon a felújítási munkák miatt. A 143-as és a 186-os autóbusz nem közlekedik, helyette a 243-as autóbusszal lehet utazni, mely az Zemplén-Győző utca, a Nád utca és a Pünköst Fürdő utca megállót csak Békásmegyer felé érinti. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt.
gyémánt is.
Péter Fibori ma ünnepli születésnapját október 14-én, azt mondta egy alkalommal, példaképpé válni nem lehet tudatosan.
Ez jó pofa, mert azért is választottam ezt a mondást tőle, mert a sikerről is beszélt egyébként elég sokat Péter Fibori, mert kicsit egybevág azzal a témánkkal, amivel
de
most...
De hát igen, benne is van a mondandó, tehát a válni lehet példaképpé, ugye, az annak készülni.
Szerintem van, aki sokan tudatosan
gondolod?
Jaj, erőltetik
hát,
ezt.
Most már egyébként igen, ezek az instások, ezek például ugye az influencerkedés.
És Vladimirov?
Hát Vladimirovics, hát az ugye? Nem viccelj, az egy külön gépezet teszi őt példaképpé.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Folytatódik az adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Nos, hát megint egy szép nagy topik, ugye még mindig Oroszországnál vagyunk, és az ő politikáját, külpolitikáját elemezgetni, vagy röviden leírni, hát ez megint csak szép kihívás, mint ahogy Gerendi Zolié is az volt. Feledi Botond külpolitikai szakértő a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok! Így van, Oroszország nem egy egyszerű falat, ráadásul azért hozzánk elég közel van, tehát most nem lehet nagy vonalakban lefesteni, hiszen mégis csak Magyarországhoz képest a Szomszédországban egy háború zajlik.
Igen.
Ukrajnában, mai napig. Tehát ha innen indulunk, akkor itt ugye van egy befagyni készülő konfliktus 2014 óta, ami egyik oldalon ugye Ukrajnáról szól, hogy itt vajon lesz-e a föderalizációnak egy olyan következő lépése, amit a mostani új államfő egyébként szeretne, már is óriási politikai ellenállással találkozott, és vajon Putyinnak ez megfelele, jelenleg úgy tűnik, hogy a nemzetközi tárgyalásokat ezzel kapcsolatban leginkább Moszkva húzza. Tehát nem annyira sürgetik, hogy összejön ez a normandiai tárgyalóasztal, nem látjuk, hogy itt közeltávú megoldás lesz.
És akkor vannak még a kihelyezett konfliktusok a Közel-Keleten, ugye?
Így van, és hát ha végignézzük az orosz határokat, akkor gyakorlatilag mindenütt valamilyen versenyszférában, versenyzónában vagyunk. Ugye az északi sarkon ugyanúgy, az erőforrásokért és a hajózási útvonalak ellenőrzésért, ugye Japánban is megvan egy folyamatos konfliktus, Észak-Korea egy érdekes lehetőség az oroszoknak, leginkább a kínai-amerikai kapcsolataiknak a közvetett mozgatására. De hogy mondjak más példákat, azért igyekeznek ők mindenhol, tehát Venezueláról, amikor beszélgettünk és visszagondolnak a hallgatók, ott szintén ugye orosz jelenlétet láttunk a kínai mellett, ez mostanára odáig ment, hogy a nyáron gyakorlatilag a legnagyobb venezuelai olaj exportőrré váltak az oroszok, és gyakorlatilag rajtuk keresztül megy ki a venezuelai olaj, és ezzel nyilván a mostani Maduro rendszernek a legnagyobb pénzügyi támogatói is lettek. Nem kis borsot törve az Egyesült Államok orra alá, aki vezetőváltást akart volna elérni. És ezt, hogyha ha még tovább nézegetjük, ugyanígy most éppen a Fülöp-szigeteken az elnök Duterte, akiről leginkább a drogpolitikája kapcsán szoktunk hallani, ami hát a radikális szóval is csak finoman írható le, ő is rájött, hogy a kínaiak helyett inkább az oroszokkal a rossz nyelvtel fogja feltérképezni a szigetek körüli vitatott részeken lévő tenger alatti energiaforrás kincseket, mert hogy a kínaiakkal ez nagyobb kihívás jelent, túl közel vannak, lehet, hogy akkor már rögtön el is kérnék azokat a tengeri részeket, és az oroszok ezeket a lehetőségeket kihasználják. Ahol nagyon látványos az előretörés, és ezért akartam Ukrajnával kezdeni, 2014 óta nagyon sokat változott az orosz külpolitika. Tehát ez az ukrán konfliktus, ez mindenképp egy fordulópont, egy felismerés Moszkvában is, hogy sokkal több helyen kell mozgásteret növelni ahhoz, hogy sikeresek lehessenek. És elindult az afrikai felépítése az orosz jelenlétnek. Egészen pontosan 2009-ben az afrikai kereskedelem 5 milliárd dollár volt, most nagyjából ez meg négyszereződött, már 2018 végére 20 milliárd fölött járt az orosz-afrikai kereskedelem. Ezek abszolút értéken még mindig nem nagy számok, Franciaországhoz, Egyesült Államokhoz képest, de nagyon haladnak. És most jövő héten Szocsiban tartják az első, történelmi szempontból is első orosz-afrika csúcs találkozót, amire több mint 50 afrikai állam és kormányfőt várnak.
Aha, hát ugye nagyon megy a harc. A fekete kontinens meghódításáért.
És ebben ugye Kínával vannak a leghatározottabb versenyben, akiknek szintén ugye már Afrika-Kína csúcsuk volt, ezen volt, hogy több afrikai vezető ott volt, mint az ENSZ közgyűlésen. Tehát itt ez tényleg egy, hát mindenki egy kicsit más eszközökkel vívja. Ugye hagyományosan az oroszok az egyik legnagyobb fegyverszállítója Afrikának, azon belül is Algériának, akik a franciákkal rúgták vissza ugye a port annak idején a függetlenedésükkor. De hogy mondjak más példát, amit azért a vágyfülű hallgatók már jobb oknyomozó oldalakon előásadtak, ez a bizonyos Wagner csoport, tehát megvannak az oroszoknak is a zsoldosaik, akik harcolnak mondjuk a Közép-afrikai Köztársaságban, Szudánban vagy Líbiában. Itt egyébként orosz oknyomozó újságírókat is agyonlőttek, hogy nehogy túl sok minden kiderüljön. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon nagy ez az afrikai jelenlét, ami nem akadálya annak, hogy mondjuk az amerikaiak ettől még egy 110 millió dolláros drónbázist létrehozzanak Nikerben. Tehát, hogy itt mindenki dolgozik, az Unió is, és egyébként a franciák maguk, és a francia idegen légió és különleges egységek szintén elképesztő mennyiségű bevetésen vesznek részt. Ami még kifejezetten izgalmas, és ez most a nagy politika szintjére visz át minket, hogy felajánlotta Vlagyimir Putyin szintén az orosz történelmi pillanatokban először, hogy Kínának segít egy stratégiai rakétavédelmi rendszer kiépítésében. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az atomrakéták ellen való védelmi eszközöket szeretnék eladni Pekingnek. Ezzel egyrészt a saját mozgásterüket szűkítik, de, és ez a nagyon fontos pillanat, úgy ítélték meg, hogy a Washingtonnal szembeni egyensúlyozás jegyében nekik még mindig jobb, ha az orosz rakéták nem fenyegetik Kínát, de legalább Kína sokkal erősebben tud Washingtonnal szembeszállni ennek a kompromisszumnak az árán. Tehát egy ilyen, még a hidegháborús logikába is beleférő kis táncjáték megy most Moszkva és Peking között, akik azért soha nem barátok, ugye gyakorlatilag a történelem során nem nagyon volt olyan kínai-orosz egyezmény, amit betartottak volna itt a 19. század végétől kezdve. Úgyhogy ez egy érdekes epizód lesz, és jól mutatja, hogy az Egyesült Államokkal szemben nem csak egyéni, hanem időnként összefogással történő küzdelmek is mennek. Persze mondhatjuk azt, hogy a NATO érdekekkel szemben. És hát ha Európában vagyunk, akkor mindenképpen beszéljünk arról, hogy gyakorlatilag az elmúlt években rengeteg incidens volt, amit tudatosan nem kötöttünk össze, hogy ez vajon hány orosz titkosszolgálatnak hányféle művelete. Ugye volt a Skripal gyilkossági kísérlet, egy polgárfegyverkereskedő elleni kísérlet, a montenegrói pucs kísérlet, tehát lehetne sorolni, vagy a vegyi fegyverek intézete ellen elkövetett különböző támadások, kibertámadások. Tehát nagyon sok orosz művelet van, ami alapvetően az európai destabilizációt célozza. És érdekes módon most kezdték el feltárni, hogy a katonai titkosszolgálatnak a külföldi hírszerzésért felelős egységei között van egy olyan csoport, ami klasszikus filmes forgatókönyvnek felel meg, tehát hogy nem a fő székházukban ül, hanem Moszkva külvárosában ez a 2955-ös csoport, aki feltehetőleg ezeknek a műveleteknek egy jó részért felel. És hozzá kell tenni, ezek a műveletek nem voltak mindig sikeresek. Tehát, hogy egy klasszikus elemzői dilemma ezek kapcsán, hogy több erőt akarnak mutatni, mint amire képesek, de legalább beszélünk róluk, és ez is az elrettentés része. Vagy pedig egy picit elefánt a porcelánboltban, néha sikerül, néha nem, és a sikeres műveletekről meg nem tudunk. Aha. Tehát ez egy klasszikus problematika az oroszok európai befolyásának mértékét megítélendő, tehát hogy a helyes mértéket mondjuk, miközben nyilván van sok látványos dolog, de az, hogy egy darab feltehetőleg volt orosz ügynöknek, talán kettős ügynöknek a kilincsét Salisbury-ben bekenik idegméreggel, ez egy nagyon látványos akció. de szóval ilyenre is tervezték. Innentől kezdve jönnek ezek a kérdések.
De mondom, röviden le lehet írni, hogy mi Putyin célja alapvetően. Tehát, hogy minden lébe kanálként mindenhol ott van, Európát destabilizálni készül, amerikai választásokba beleszólni, Ázsiában is ott lenni, Közel-Keleten is. Hogy vissza akar kerülni ugye a nagyhatalmi térképre, az energetikáját akarja rá, vagy az energia készleteit, pozícióit megőrizni. Tehát mi lehet az, amire így röviden megfogalmazhatjuk, hogy amire ő lő?
Amit ő maga is elmond, és egyébként ezt is ritkán látjuk, hogy a nem nemzetközi közönségnek szánt orosz politikai nyilatkozatok nem nagyon kerülnek át magyar vagy európai sajtóba. Ő tényleg a Szovjetunió feltámasztására gondol, annak a politikai és katonai és befolyás értelmében. Uh-huh. Tehát nekik és neki személyesen is ez fáj, hogy elveszed, és ezt a 98-as orosz államcsőd miatt is egyfajta nyugati összeesküvésnek látják, érzékelték, hogy állítják be a politikai kommunikációban. Tehát számukra az, hogy Oroszország újra elismert nagyhatalom legyen, ez valóban fontos, és ez az, amit Trump a maga módján elkezdett nekik megadni. Kérdés persze, hogy ez egy sikeres taktika része, nem úgy tűnik. Viszont azt meg hozzá kell tenni, hogy az orosz gazdaság erre abszolút nincsen felkészülve. Tehát hiába költik el az orosz adófizetők pénzét fegyverekre és egyéb dolgokra, ettől még nem lesznek versenyképesek a NATO-val, sőt igazából Kínával sem. Tehát ezt is el szokták mondani, hogy persze az orosz kiber felderítés vagy kibertérben zajló katonai műveletek nagyon látványosak, de hát a kínai fenyegetéshez képest töredékveszélyt jelentenek egyszerűen a rendelkezésre álló erőforrásaik méretéből következően. Úgyhogy ezt mindig hozzá kell tenni. Ugye GDP szempontból itt azért nagyjából egy mondjuk spanyol gazdaság méretéről beszélgetünk, csak hát rengeteg pénzt költenek fegyverre, és van egy történelmi narratíva, ami miatt jóval nagyobbnak látjuk őket, mint amekkorák valójában.
Világos.
Tehát az uniónak egyszerűen csak rá kéne jönni, hogy Moszkvával le lehet úgy ülni tárgyalni, hogy a 27 tagállam együtt van, és azt lehet mondani, hogy akkor most így veszünk gázt, vagy úgy veszünk olajat, vagy így adunk el bármit is, ami a energiaszektorotok fejlesztéséhez szükséges. És ebben nagyon ügyesek, hogy folyamatosan le tudják szalámizni a tárgyalópartnereket, magyarul megegyeznek külön a németekkel, külön a franciákkal, külön mindenki mással, ahelyett, hogy az Európai Unió egyébként a saját hibájából nem képes arra, hogy a teljes súlyával tárgyaljon.
Hiszen pont tisztában vannak azzal, hogy ezt kéne elkerülniük, hogy ahogy összefogjon
így
az
van,
Európai Unió.
Van, tehát diplomáciából csillagos ötös, és ez mindig is így volt. Itt nálunk van a labda. Tehát, hogy lehet az amerikaiakat segítségül hívni, hogy küldjenek még 5 katonát a balti államokba, de nem ez a megoldás. Uh-huh. Tehát ezt nekünk el lehet, és megvan hozzá mindenünk, hogy el is tudjuk intézni, és meg tudjuk beszélni Moszkvával, csak egyszerűen politikailag ebbe beelőztek, és hát az egész szélső jobboldali politikai széna Európában abban az irányba mutat, hogy szintén ezt a szalámizós célt szolgálja.
Világos. Botond, nagyon szépen köszönjük, nagyon izgalmas volt, amiket mondtál, jó munkát, szép napot kívánunk neked.
Köszönöm szépen, szia. Nektek is hallgatok meg, és szervusztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Oroszországról. Egy fontos info, Nemzeti Színháznál a Soroksári úton személygépkocsi villamos ütközött, torlódnak a villamosok a belváros felé. Gyula írta ezt nekünk, köszönjük szépen.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Muzsikáló Millás reggeli.
Well, I don't go to church on Sunday, don't get on my knees to pray, but memorize the books or the Bible, I got my own special way. I know Jesus, he loved me, maybe just a little bit more. If I fall down on my knees every Sunday at the Reveille's candy store,
Well, it's got to be a chocolate Jesus. Made me feel so good inside. Got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no apple cider. I don't want no almond twirl. Ain't nothing better. A suitable for. It's better than a cup of gold. It's the only shaggy Jesus could satisfy my soul. Save up in cellophane. It flows like the big money, but that's okay. Oh, I'm over asking for my spy pay. Well, he got to be chocolate Jesus, good enough for me. Got to be chocolate Jesus, good enough for me. Well, he got to be a chocolate Jesus, make me feel so good.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Szívesen böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a Hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit Nagy P-vel.
Barát Tibor a telefon túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusztok!
Na, milyen híreid vannak?
Na, hát először ugye itt a Libráról, ugye akinek is ugye ma lesz Svájcban egy hát ilyen alapító ülésének neveznénk, ahol ugye a jövőbeni működtetésével kapcsolatban gyűlnek össze, és akkor hát ez erre múlt pénteken még pár alapító tag hát bejelentette, hogy ők kilépnének ebből az együttműködésből, ugye az egyre szigorúbb hatósági ellenállások miatt, így mint a Mastercard, a Visa, az eBay, vagy például a Stripe.
Ugye a PayPal, ami elkezdte a sort.
Hát ő már egy hete,
igen,
van, tehát ők már ugye korábban bejelentették. Hát ugye ez a péntek időzítés, ugye ez arra, aha, volt jó, hogy a mai, aha, ülés előtt ők ugye úgymond ne legyenek az alapító, igen, atyák között. Hát ez érdekes egyébként, hogy ugye nyáron még jó két tucatnyi hát jó nevű céget jelölt meg a Facebook, akik ugye ott fognak bábáskodni az új pénznem megalakításánál. Hát ehhez képest ebből már csak a PayU szerepel a ezek között. Igaz, hogy azóta aztán csatlakoztak ugye mások is, úgyhogy még azért ott vannak azért még nagy nevű cégek, mint a Booking, az Uber, a Lyft, a Spotify, a Vodafone, vagy hát más ilyen blockchain specialista cégek. Minden esetre hát a legfájdalmasabb az nyilván a Mastercardnak és a Visának a kilépése, akik hát azért egy komolyabb reputációt adtak volna a pénznemnek, illetőleg hát az infrastruktúrájukon keresztül ugye a klasszikus pénzügyi világhoz is ugye jobban hozzáfértek volna. Hát minden esetre, és hát ennek ellenére ezek a úgymond kilépő cégek ugye azt mondták, hogy egy későbbi együttműködésre azért az ajtót nyitva hagyják, csak nem szeretnének az elsők között lenni.
Hát nem, persze, mert közben behívogatják a Zuckerberg urat, hogy meghallgatásra, és elbeszélgetnek vele, hogy a dollár azért miért lenne mégiscsak jobb Zuckerberg úr, szóval a többiek azért egy kicsi kellő távolságból figyelik ezt valószínűleg.
Hát valószínűleg azt gondolom, tehát én szerintem ugye arról lehet szó, hogy ugye rövid távon nekik ugye kevesebb lehet ebből a, uh-huh, haszla, pozitívum, mint amennyit ugye a reputációs kockázat, és hát ezért inkább azt mondják, hogy ha majd ez nagyon jön, jó lesz, akkor csatlakozunk, hanem akkor meg hát más bukjon vele, vagy más ugye okozzon ez problémát mondjuk a hatóságokon keresztül. Úgyhogy a hatóságokkal meggyűlt a baj egyébként a következő témámban szereplő Daimlernek is, akinél mondjuk itt a német KBA hatósággal való vizsgálatok során azt mondta a német cég, hogy egy jó közepes hatszámjegyű autót vissza kell majd hívni. Hát amik között biztos, hogy van 260 ezer korábbi Sprinternek egy korábbi változata, akiket ugye 2016 júniusig bocsátottak piacra, ezek az Euro 5-ös dízel motorral szerelt autók, és hát itt van ugye ez a hagyományos probléma ugye a vezérléssel kapcsolatban, amire egyébként ugye a Daimler azt mondta, hogy hát ők továbbra sem, tehát ebben nem értenek egyet, tehát itt majd ugye fellebezést nyújtanak be, ettől függetlenül teljes mértékben ugye természetesen együttműködik a hatóságokkal. Minden esetre további visszahívások sem zárhatóak ki, hiszen teljes mérték, tehát ugye előre adott állapotban vannak a vizsgálatok, de még le nem zárt ez a KBA a vizsgálatokat, tehát lehet, hogy más típust is fog érinteni. Hát azt gondolom, hogy ez ugye itt a Daimlerre nézve, ez itt az áralakulás tekintve is, ez majd itt a következő napokra ez egyértelműen negatív hatást gyakorol. Nem úgy, mint a másik német autógyártóra, akiről ma hírt hoztam, ugye a Volkswagen-nel kapcsolatban, aki viszont ugye azt mondja, tehát, hogy a mobilitás az véleményük szerint egy polgárjog, és ennek megfizethetőnek is kell lennie, ez jelent meg ma az Automobil Wochenak a ugye hétfői számában, és 2023-24-re ki akarnak egy olyan e-city kárt hozni, aminek az ára 20 ezer euró lesz, és ható távolsága pedig 220 és 250 kilométer közötti. Tehát ebben gyakorlatilag ugye ilyen tömeg termelésre tudnának átállni ugye az
eredeti. Az eredeti vissza igen. A kaptafához. A Volkswagen.
A kategóriába, ugye a 20 ezer eurós árral. Hát minden esetre előtte még azért lesz majd egy, amit már korábban bemutattak, ugye szintén elektromos, ez az ID3 autó, ami ugye 300 kilométer tud, ezt 30 ezer euró környéki áron fogják kezdeni, indítani az értékesítését 2020 januárjában. És hát eddig is ugye azért a Volkswagen csoportban voltak tisztán elektromos autók, mint amit az autónál, ugye az e-tron, vagy a Porsche Taycan, ugye, de nagy sorozatban elfogadható belépési áru termékük nem volt, és hát ezzel akarják ezt ugye elkezdeni, először ebből a 30 ezeres, és akkor ugye, ahogy említettem korábban a 20 ezer eurós árúval. Viszont, aki esetleg most akar elektromos autót venni, tehát nem akar még 2020 márciusáig, vagy hát tavaszáig sem várni, pont nézegettem, hogy az internet kereskedőknél a jelenlegi Golf elektromos típus, ezt igen komoly kedvezménnyel lehet úgy megvásárolni, tehát ilyen készlet kisöprés van gyakorlatilag a Volkswagennél, mielőtt bejön az új sorozat, és hát az mondjuk egy német állami támogatással, tehát azt mondjuk Németországra néztem, a végső ár az ilyen 20 ezer euró környékén van, ami ugye 31.900 volt egyébként az eredeti induló ára, és hát ezzel a 20 ezer euróval még a legolcsóbb benzines alatt is van az ára. Tehát ugye akkora kisöprés van, tehát hogyha valaki most azt mondja, hogy egy Golfot akar, és még megelégszik, ugye nem a legújabb típusúval majd, ami hamarosan jön, akkor hát érdemes ezen ugye elgondolkodni, hogy hát 20 ezer euró környékén azért lehet egy tisztán elektronikus.
Annak tudjuk a hatótávolságát?
Hát ez
megfogtalak. Fogós kérdés.
Én azt gondolom, hogy ez az a két. Tehát ez a két.
Tehát ott van már valahol.
Igen.
Tehát a 250-ig bezárólag.
Igen.
Hát ugye ezek mindenképp egy picit ugye fapadosabb verzió, ilyen hatótávolságban, stb. Mind, amit majd ugye tavasszal akarnak kihozni. Ugye annak lesz 300 kilométer a hatótávolsága, tehát épp ezért ugye hát árban is ugye olcsóbb.
Oké, Tibor, köszönjük szépen az autóvásárlási tanácsokat is, ami kicsit meglepő volt tőled, bár egyébként a témáidat tekintve azért annyira nem.
Hát figyelj, volt itt kriptózás, részvényezés, autó, összkomfortos tanácsadók.
Hát minden, ami a jövőben mutat.
Oké.
Köszönjük szépen, jó munkát, jó kereskedés, szép napot.
Köszönöm, sziasztok.
Szia. Barát Tibor vezető üzletkötővel beszélgettünk.
Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit nagy P-vel.
Természetesen még Oroszország témánknál rögtön feljött valakinek az Boncz Géza örökbecsüje, aki másnak Ermitázs maga esik bele. Ezt is megkaptuk.
Nagyon jó, köszönjük.
Besz Hartot nagyon köszöni, Krisz, csak nálunk van nagyon.
A Joel Bonamassával együtt természetesen. Ez a híres Tom Waits szám
feldolgozás. Aztán valaki azért örül, mert hogy imádja, hogy Botond van nálunk. Ilyet is kaptunk.
Mi is imádjuk, igen. Azért van.
Hát aztán Farkas... Jó, én kértem persze, csak így csorgatom a nyálamat.
Most
reggeli
mi?
Hatkor kezd készülni, három tojásos rántottak is, két bacon társaságában egy bögre kávéval, olvasással indítja a napot.
Hát nagyon, kérem szépen, eddig el kell jutni. Figyelj, ez ilyen. Tehát azt mondom, mindig. Hogy ez nekünk egy hétvégi luxus, ugyanis hétközben itt vagyunk, és mi szólunk, igen, hogy az olvasás az jó legyen.
Pengész pedig két tükörtojást és keresztben szelt kamembert reggelizett. Jófajta
ne tegyétek!
Kiszabadít, de soha többen.
De figyelj, tehát ezek a kicsit ilyen túrós állagú kamemberek, amik nem érnek meg rendesen.
Túrós
hát,
kamember?
Hát figyelj. Hát,
miket veszeltek, hová?
Hát na figyelj, hogyha veszel egy rendes kamembert, és azt megvágod, az ugye elkezd szépen kifolyni abból a kéregből. Igen. Na de hát ezek van egy csomó, amit sajnos túl hamar hűtenek le, és úgy vannak az áruházak polcain, ott nem sikerül annak az élesztő kultúrának kifejteni a hatását rendesen, mert hibernálódik.
És akkor
hát nem túró, de egy ilyen kicsit ilyen kemény valami. Aha. Tehát annak egy kicsit be kell indulnia, igen, hogy ez igen, működjön. Igen. Na most, hogyha ezt úgy keresztbe elkezded vágni, akkor az egész úgy elkezd kifolyni az oldalán, az nem jó.
Hát akkor nem győztek működik. Meg azok a hallgatók, akik
engem
nem beszélik, és nem
engem nem
torta cikkei formában darabolják. 06302010909, ha bármit láttok az utakon, vagy ötletetek.
És a jövővel folytatjuk.
Tett. Ez az,
kamember tett. És iszunk hozzá egy Pinot Noir-t. Na, igen. És kérlek szépen egy jövővel folytatjuk.
Egy Sauvignon Blanc.
Ez a Sauvignon volt.
Sovi,
Balaton mellék televízió klasszikus adásában. Szerintem ott a borászok megszivatták a szegény riporter hölgyet. Ezt már egyszer közzétettük, ő mondta, hogy érik már a szőlőkben a Cabernet Franc, így kezdte Cabernet Franc, és a Sauvignon Blanc. Úgyhogy igen. Na szóval, hogy jövőben fogunk megint kirándulni, Euréka élmény rovatunk következik, chatbotokról lesz szó, és trendekről, hogy ez hogy működik, az Attractor Zrt. Alapítója, vezetője jön ide hozzánk, Kis Gergely.